Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Egy kicsit már túlhaladtuk október 31-ét, a reformáció emléknapját, de amint hallottuk a kezdetnél, a mi mai ének-zene ünnepélyünk a reformációról való megemlékezés jegyében tartott. 2013-at írunk, és röpke 4 év, és itt van a reformáció 500. évfordulója. Erre a jubileumra azonban az emberiség, a kereszténység, sajnos ezen belül maga a protestantizmus is olyan messze került a reformáció szellemiségétől, hogy azt mondhatjuk, megnőtt a jelentősége annak, hogy ne csak emlékezzünk a reformációra, de őrizzük és ápoljuk annak a szellemiségét is. Istentiszteleti keretben tartjuk ezt a megemlékezést, és ehhez illően, de a reformáció szóla szkriptúra elvének is megfelelően egy bibliai igét szeretnék felolvasni kiinduló pontként. Pál apostol Korintusbeliekhez írt 2. leveléből fogom olvasni, tehát Pál apostol Korintusiakhoz írt 2. levele 4. fejezetéből idézem a 6. verset. A 6. vers első részét olvasom. Tehát Korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezetéből a 6. vers első részét idézem. Mert Isten az, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Gondolom, sokan felismerik, hogy milyen párhuzamra épül ez a bibliai kijelentés. Ha a Biblia legelejénél, a legelső lapnál felütjük a Bibliát, ott azt olvassuk, hogy sötétség borította a földet, és Isten szólt, legyen világosság. Itt pedig azt olvassuk, hogy az az Isten, aki egykor szólt, fizikai értelemben sötétségből legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Vagyis arról szól, hogy Isten az emberi szívben világosságot gyújthasson, ahhoz olyan teremtő hatalomra van szükség, mint a fizikai értelemben vett kaotikus sötétségben világosságot gyújtani. És ez igaz egyéni vonatkozásban is, hogy az mind a mai napig, évszázadokon, évezredeken át igazán csak Isten tud világosságot gyújtani az egyes ember lelkében, és ehhez a mai napig is egy teremtő isteni hatalom szükséges. De vannak a történelemben olyan időszakok, amikor Isten hogy hatalmas méretben népeket, tömegeket érintően szól, sötétségből világosság ragyogjon. És ha én a legrövidebben próbálnám összefoglalni, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején, illetve hogy mi volt annak a möge és a háttere, akkor leginkább ezzel a mondattal tudnám összefoglalni. Egy olyan különleges időszak volt a történelemben, amikor Isten szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és lőn, és úgy történt. De természetesen, mikor ezt mondom, rögtön ott van az a kérdés, hogy jogosult-e egyáltalán az előző hosszú középkori időszakot sötétséghez hasonlítani, hiszen igaz az, hogy nagyon sok időn át a középkor ezt a jelzőt kapta, hogy sötét középkor. De nem tudom, hogy a kedves jelenlévő közül mindenki érzékelte-e, hogy manapság egy változó szóhasználattal találkozunk. Már könyvekben is, egyháztörténeti művekben is, de a teológia berkeiben is, ma már inkább virágzó középkorról szokás beszélni. Tehát igazából mindenkinek el kell dönteni, hogy a reformáció ilyesmi volt-e, hogy sötétségből világosság ragyogjon, vagy pedig egy virágzó középkort rontott el a reformáció. Ezek nagyon, nagyon komoly kérdések. Én úgy gondolom, hogy reálisan csak azt mondhatjuk, hogy a középkor, amely több mint 1000 esztendőt jelentett, az alatt ez tényszerű, hogy Európa a hosszú évszázadokon át alig tett valami előrehaladást a gazdasági élet, a tudományok, a művészetek terén, és ami a kereszténységet illeti, ott még sokkal szomorúbb állapotok uralkodtak. Ha összehasonlítjuk azzal a kereszténységgel, amit Jézus alapított, és ahogyan, ha összehasonlítjuk a kereszténység eredeti és ősi alapforrásával, a Szentírással. Én szeretnék egyetlen mondatot idézni, ami mondhatjuk, hogy a középkornak a világ szemléletét, világképét nagyon pontosan összefoglalja. Ezt a mondatot Aquinói Tamástól fogom idézni, aki egyébként egy ragyogó elme volt, de egy kornak, egy gondolkozásmódnak a meghatározó képviselője, és tőle idézem az alábbi mondatot. Hajtsd meg fejedet, úrnőd, a megszáfolhatatlan teológia előtt, mert az emberi ész alacsonyabb rendű, mint az isteni bölcsesség. Ne lépd át tehát ezt a küszöböt, ne hagyd el ezeket a falakat, mert az emberi észnek határa van, nem tudhat meg mindent. Ha pedig megszeged ezt a tilalmat, ha megint csak szabad akarsz lenni, szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Ugye maga a teológia szó azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, tehát hogyha így értenénk, hogy hajtsd meg fejedet, úrnődet a megcáfolhatatlan teológia előtt, hogyha ezen az isteni kinyilatkoztatást értenénk, még helyesnek is találhatnánk ennek a rövid kis szakasznak az első részét. De sajnos itt a megszáfolhatatlan teológia már nem a Szentíráson alapuló isteni beszédét jelentette, nem az isteni kinyilatkoztatást, hanem a birodalmi egyházból, a konstantinuszi fordulatból kinőtt középkori egyháznak a tanítását, amiben Jézus tanításához képest rengeteg idegen elem vegyült. És látjuk itt ezt a követelő igényt, ettől lesz sötét a középkor, hogy ezelőtt a megcáfolhatatlan teológia előtt mindenkinek fejet kell hajtani, ha pedig megszeged ezt a tilalmat, akkor szigorú büntetés vár rád, az eretnekeket a halál várja. Még egy mondat hozzá. Ha a pénzhamisítókat és egyéb gonosztevőket a világi uralkodók jogosan halállal büntetik, akkor még igazságosabb dolog halállal büntetni az eretnekeket. Ez a középkor gondolkodásmódja. Ezt a néhány sort Aquinói Tamástól egyébként Timár László idézi, aki 1993-ban jelentette meg ezt a könyvét, pontosabban a Galileai Társaság adta ki, és ő a középkornak ezt a nevet adja, a rettegések évszázadai. Tehát én úgy gondolom, hogy reális ok nincs arra, hogy megváltoztassuk a korábban ismert kifejezésmódot, és sötét középkor helyett virágzó középkorról kezdjünk beszélni. És azt mondhatjuk, hogy ebben a sötétségben gyújtott világosságot a 16. századi reformáció igazából egy faltörést végeztek el. Ugye itt azt olvassuk, hogyha ennek a falnak nekimész, akkor az eretnekekre vár a halál. De egy faltörés történt a 16. században, és az a bámulatos, hogy milyen hihetetlen gyorsasággal. Hogy most csak Magyarországra figyeljünk egy pillanatra, a saját hazánkra, ugye 1517. október 31, ugye azért a reformáció emléknapja, mert bár ezt a történészek a mai napig vitatják, de ez azaz a nap, ugye, amikor Luther kiszögezi a 95 tételét, a híres 95 tételét a Wittenbergi Várktemplom kapujára, és ezzel indul a nagy 16. századi reformáció. Egyes források szerint, amiket 100%-ig nem lehet ellenőrizni, már 1518-ban a reformáció szelefúj Magyarországon már vannak, már behatolnak ide a reformáció tanításai és irodalma, de ami már egészen vitathatatlan és egyértelmű dokumentum, hogy 1525-ben az 1525-ös országgyűlés negyedik törvénycikke így szól. Tessék számolni, 1517-től 1525 az mindössze 8 év. És így szól a törvénycikk: a luteránusok szintén mind kiirtandóak az országból, s bárhol találtatnak, nem csak az egyházi, hanem a világi személyek által is akadály nélkül fogadtassanak el, és égetessenek meg. Ugye ezt röviden így is szokták emlegetni, hogy luteránes omnes combulantur, a luteránusok mind megégetendőek. Hát, hogyha 1517-hez képest 8 év múlva már ilyen törvényt kellett hozni Magyarországon, akkor igencsak elterjedt volt a reformáció. Íme itt a bizonysága, aki a falnak neki megy, akkor az eretnekekre vár a halál. És a reformáció mégis áttörte ezt a falat. És azt mondhatjuk, hogy bámulatos sebességgel terjedt Magyarországon is, hozzáteszem, hogy a mohácsi vész ebből a szempontból védőpajzs volt a reformációnak, mert a török viszonylag türelmes volt, őt nem érdekelték ezek a kereszténységen belüli viták, és szinte védelmező pajzs volt a protestantizmusnak, gondolom, ezt sokan tudják. Ezen is elgondolkodik az ember, nemzeti tragédia volt kétségtelenül 1526, de ha a mohácsi vész nem jön, az 1525-ös törvény negyedik törvénycikkét végrehajtják, akkor Magyarországon nem következhetett volna be az, amiről egy bizonyos Brodarics István 1533-ban ír a pápának, panaszkodva a reformáció magyarországi terjedéséről. A következőket írta: Luther és az őt követők tanai lassan szinte már az egész Magyarországon elterjednek. Némely helyeken, leginkább a még a legfelségesebb királynak, Ferdinándnak engedelmeskedő részeken, mindent az ő tanai szerint kezdenek végezni és prédikálni. A papok nyíltan megnősülnek, a búcsuk, a felmentések és más effélék, amelyek valamikor értékesek voltak, ma megvetésben részesülnek. Mi sem tudjuk, akik az apostoli székre figyelünk, mit válaszoljunk az ilyen dolgokra, vagy miképpen cáfoljuk meg vélekedésüket. 1533-ban már ilyen panaszos levél érkezik Magyarországról a pápához. Ugye milyen érdekes összefüggések. Ha a mohácsi vész nem állítja meg a törvény végrehajtását, ilyen eredmény néhány év múlva nincsen, nem létezik. De még jobban elcsodálkozik az ember azon, hogy ha mondjuk elmegyünk Erdélybe, Erdélynek is egy jó távoli csücskébe, mondjuk Brassóba, hát még ma is megérezzük, ha autóval megyünk, hogy mekkora távolság ez, és hát ilyen, ha mondjuk Wittenberget nézzük, a reformáció kiindulópontját, igencsak messze van. És milyen gyorsan kezdett már 1525-ben a nagyszebeni szászok között terjedni a reformáció, és rövid idő múlva pedig a Brassó lett az egyik reformációs központ, a tiszteletreméltó, nagy tudású Honterus tevékenysége folytán. Tehát ez a gyorsaság és ez a hatékonyság annyira bámulatos, hogy az embernek tényleg csak az jut eszébe, hogy Isten szólt, sötétségből világosságra ragyogjon, és úgy lett. Sikerült a falat bámulatos módon áttörni. És tudjuk azt, hogy nem csak ennyi történt, hanem mindnyájan ismerjük, hogy megindult a Biblia nemzeti nyelvekre fordítása, ezeknek a kiadása, megindult az iskolák alapítása, tehát egy hatalmas kulturális fellendülést is hozott maga után, és a Biblia tényleg annak ellenére, hogy iszonyú drága még egy ilyen hatalmas kétkötetes Biblia, mondjuk, mint az 1590-ben megjelent vizsói Biblia mégis, ha azt nem is mondhatjuk, hogy közvetlenül a nép kezébe kerül, de azért széles körben terjed, a tartalmát pedig élővé teszik és prédikálják a reformációhoz csatlakozó prédikátorok. És ez annál bámulatosabb, mert azért a fal áttörése nem áldozatok nélkül történt. Hihetetlen nehézségek között gyulladt fel a világosság, és megvannak a maga mártírjai is. Szeretném, hogyha megemlékeznénk egy pillanatra a 16. századi reformáció első két mártírjáról. Nem tudom, hogy rákérdeznék a tisztelt hallgatóságra, tudnánk-e, hogy nemzetközi viszonylatban ki volt a 16. századi reformáció első két mártírja. Hogy milyen áldozat árán történt a falnak az áttörése. Itt már 16. században vagyunk, tehát nem szűnt meg az érvénye annak, hogy az eretnekekre vár a halál, de ennek ellenére a világosság mégis áttörte a sötétséget. Luther Márton 1523. július végén egy levelet írt a németalföldi keresztényeknek. Miért írt nekik levelet? Azért, mert 1523. július első napján Brüsszelben két ágoston rendi szerzetest, akik a reformációhoz csatlakoztak, mágián égettek el. És Luther Márton ebben a levelében megemlékezik, hogy történt az ő mártír haláluk, illetve az azt megelőző kivégzés. Jakob von Hochstrass volt a kölni, a menszi és a tríri érsekségek főinkvizitora. És ő volt az, aki néhány más főinkvizitorral együtt ezt a két ágostonrendi szerzetest kihallgatta. És Luther beidézi a levelében, mint egy megörökítendő örök példaként, hogy a kihallgatásnál, a vallatásnál hogyan nyilatkozott ez a két reformáció tanait elfogadó volt szerzetes. A kérdés így hangzott, mit hisznek? A válasz. A keresztény hitvallás 12 tételét, ugye ez utalás az apostoli hitvallásra, a bibliai könyveket, az evangéliumi iratokat és az egy keresztény anyaszent egyházat, de nem azt az egyházat, amelyben a kérdezők hisznek. Ezt ilyen bátorsággal kimondták. A másik kérdés így hangzott. Hiszik-e a zsinat törvényeit és az egyházatjákat? Válasz. Amennyiben megfelelnek az isteni kinyilatkoztatás rendjének, és azzal nem ellenkeznek, akkor hiszik. Harmadik kérdés. Azt is hiszik-e, hogy azok a halálos vagy kárhozatos bűnök, amelyek a pápa és az egyház törvényeit megszegik? Válasz. Hiszik, hogy az isteni parancsolatok és tilalmak, és nem az emberi törvények üdvözítenek és ítélnek el. Megjegyzi Luther, hogy egyébként szokás az elítéltetés okát felolvasni a kivégzés előtt, ezúttal ez elmaradt. Mert mit is mondtak volna, hogy mi a mágia haláluknak az oka? Ezt a hitvallást tették a vallatóik és a bíráik előtt. Hochstrass biztatta az elítélteket, hogy ha a fenti keresztény igazságnak mégis ellene mondanának, akkor neki ereje vagy hatalma van elengedni őket. Erre az egyikük így felelt. Ezek Pilátus szavai. És neked nem volna semmi hatalmat felettem, ha azt nem fentről kaptad volna. Aztán mindketten fennhangon mondták, hogy hálát adnak Istennek, amiért az ő igéjéért meghalhatnak. Miközben kivezették őket, intették és tanították a körülöttük lévőket a zsoltárok éneklésével. És áldották Istent és a Krisztust, ami Urunkat, az ő kegyelmért is, irgalmáért, amellyel, mivel a tűzhalál előtt még beszélhettek, álhatatosan hívták őt segítségül. Így emlékezik meg Luther 1533-ban a Brüsszelben megégetett első két mártírjáról a reformációnak. De hogyha visszatérünk Magyarországra, akkor ugye ezt valószínűleg hallottuk, hogy a magyarországi reformáció kezdeményezője, és aki először rendszerezett tanításokkal és írásban is a reformáció tanait képviselte, Dévai bíró Mátyás volt. Dévai bíró Mátyás neve mellé a Krakkói Egyetemnek az anyakönyvébe ezt írta valaki, mert a Krakkói Wittenbergi Egyetemen is járt, többször is Krakkóban is, és a Krakkói Egyetem anyakönyvében ezt a jegyzetet írta valaki latinul a neve mellé. Ez a Mátyás hozta be a luteránus pestist, elkárhozott ember és kárhozott fia. Viszont Bot Péter a Magyar Atenászban 1766-ban így méltatja a jelentőségét. Legelső volt ez a Dévai Mátyás, aki a reformációnak hajnalán az Isten beszédének lámpását egész Magyarországon elhordozta, és a tudatlanság homályában ülő embereknek a világosságot megmutatta. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. Különösen szép ez a vége, még egyszer elolvasom. Az Isten beszéde életet adó kenyerének édességét megkóstoltatta és ízesítette. De ha valaki végig kíséri ennek a Dévai bíró Mátyásnak az életét, akkor döbbenetes, hogy hányszor volt börtönben, milyen életveszedelmekben küzdötte végig körülbelül 1544-45-ig a maga prédikátori hivatását. Írja, hogy például a bécsi fogsága testi-lelki gyötrelmek között telt folytonos vallatásokkal. És ennek ellenére, ahogy írta Bot Péter, elhordozta egész Magyarországon szinte az evangéliumnak a világosságát, és hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy ő milyen messzire jutott a reformációban vissza az íráshoz elvnek az érvényesítésében. Így olvasom, ő eljutott a pokol, a purgatórium tagadásáig, a szentek alvásáról szóló elméletig, és a szentek és a Mária tisztelet tagadásáig. Egy kis részletet olvasok is tőle, ez talán érdekes egy kis mai áthallással is. Ezt írta Dévai bíró Mátyás. A barátok stentori hangon hirdetik, hogy István a magyarok első királya Szűz Máriának ajánlotta fel az országot. Ezért őt még a pénzérme verete is az ország patronájaként viseli. De ha így van, mármint hogy valóban István Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, de ha így van, akkor állítom, hogy a királynak fogalma sem volt a hit természetéről és jellegéről. Tudnélik, hogy az egyedül Istenhez folyamodik, mármint az igaz hit, és egyedül Krisztusra szegezi tekintetét. Azután hadd emlékezzek meg egy alig ismert magyarországi reformátorról, Andreas Fischerről. Főleg a felvidéken, a Szepességben működött, és az ő története különösen megrázó. Egy alkalommal, még a kezdetén, amikor már halálra ítélték őt is, és a feleségét is, mert mindketten luteránusoknak vallották magukat, akkor őt különleges módon akarták kivégezni, és letaszították a krasznahorkai várból. Egy sziklára zuhant fejjel, a korabeli feljegyzések szerint, de szinte érthetetlen módon fel tudott állni és el tudott menekülni. Másnap viszont a feleségén végrehajtották a vízbefolytás ítéletét. És ez az ember még mindezek után tovább dolgozott és tovább kockáztatta az életét. azt írják, nagy tudású, nagy műveltségű volt. Külön érdekesség, hogy eljutott a gyermekkeresség érvénytelenségének a felismeréséig is, sőt szombat ünneplő lett evangéliumi alapon. Ezek az emberek ilyen hihetetlen küzdelmek között haladtak előre, tehát a falnak az áttörése az nem történt küzdelmek és áldozatok nélkül. És az embernekben tényleg az a kérdés, hogy tudott ilyen hirtelen, ilyen erővel megjelenni a 16. századi reformációs ekkora kiterjedésben. Ugye azt gondolom többen tudják, hogy Lutherrel szinte egyidejűleg indult Svájcban, Franciaországban, eljutott a skandináv országokig, tehát felrázta egész Európát. Ugye sok mindenre gondolhatunk, hogy itt nagyon fontos volt az előreformációs mozgalmaknak a magvetése és hihetetlen sok áldozata. Gondolhatunk arra, hogy háttérben volt a kereszténységen kívül a humanizmus, a reneszánsz irányzata, amely szintén kezdett eltérni a középkori kötelező világnézettől. És természetesen sokat számított, hogy volt egy olyan eszköz, mint Luther, aki tudott érthető köznyelven és hatásos köznyelven elmondani dolgokat, és aki a maga lelkismereti szabadságát rettenthetetlenül tudta érvényesíteni és képviselni. Ezeket mind elmondhatjuk, de mégis azt tudjuk mondani, hogy itt a döntő, az a háttér kellett, hogy legyen, Isten szólt. Sötétségből világosság ragyogjon. És Isten ehhez hozzáigazította, hogy így mondjam, az ő titokzatos háttérből működő gondviselésével a történelmi körülményeket is. Mert említettem, hogy Magyarországon csak azért tudott megmaradni és gyökeret verni a reformáció. Egyébként olyan mértékig, hogy eredetileg úgy satszolták, hogy Magyarország lakosságának mintegy a 90%-a a reformáció híve. Így nézett ki még a 16. század vége felé. De amikor jött, a Habsburgok visszaszerezték az uralmukat, és ugye ők a középkori római egyház abszolút hívei voltak, akkor először szépen katolizálták a főurakat, aztán annak az elvnek az alapján, hogy ami a középkorban uralkodott, aki a föld, az a vallás, akkor a jobbágyaik is, jobbágyaikat is a kötelező katolizálás útjára terelték. De azt mondhatjuk, hogy másutt is a Jóisten a történelmi körülményeket is előkészítette, mert 5. Károly is vaskézzel sújtott volna le a németországi reformációra, ha közben a török nem foglalja el Budát, illetve először még csak jön fölfelé, ugye Konstantinápoly elfoglalása után egyre fenyegetőbben, majd aztán mindig előbbre és előbbre jut. Tehát, hogyha ez nem történik, hogy a török ennyire reális veszélyé nem válik, és nem az összes figyelmet és haderőt az iszlám hódítással szembeni védekezésre kell fordítani, akkor az nyugat-európai reformáció se haladhatott volna úgy és annyit előre, mint ahogyan történt. És valahol ez volt a falnak az áttörése, így tudnám mondani, hogy a Biblia a közfigyelem tárgyává legyen. Hogy a Bibliára terelődjék a közfigyelem. A többi, hogy így mondjam, már magától ment. Maga Luther azt mondta, én semmit sem csináltam, mindent az ige végzett el. Én nem tettem semmit. Mert ugye mit is mond a Biblia, hogy az Isten igéjében milyen hatalom van? Ugye ezeket az igék gondolom ismertek. Azt mondja Jeremiás próféta az Isten igéjéről, hogy olyan az, mint a tűz, mint a sziklazúzó pöröly. Minden hamisságra, minden tévedésre, minden önzésre, minden emberi gonoszságra. A másik ige szintén nagyon ismert az Új Szövetségből. Az Istennek igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy emberek újjászületnek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból az Isten igéje által. Vagyis ha Isten igéjének a magva emberek agyába, szívébe kerül, akkor abból újjászületések, valódi, hiteles és egész életet megváltoztató megtérések születnek. De ehhez a közfigyelem tárgyává kell kerülni a Bibliának. Ezért az emberek szem elé kell kerülni a Bibliának. És ez volt a reformációban óriási, hogy az a Biblia, amit a középkorban elfelejtettek, tiltottak. Ugye Luthernek is azt mondták a szerzetes társai, még mikor ugye az Ágoston rendben volt, hogy látták, hogy annyit foglalkozik a Bibliával. Elnye, Márton mester, hát miért kell azt a Bibliát annyit olvasni? Az egyház atyák már kiszívták annak a vérét és a velejét. Hát ugyan minek kell annyit a Bibliával foglalkozni? És ez volt a nagy dolog, hogy a Biblia ebből a eltemetett állapotából a közfigyelembe kerüljön, és kifejthesse az elejét. És akkor már ment az, amit Luther mondott, én nem csináltam semmit. A többit már az ige végzett el minden. A faltörés volt az óriási dolog, hogy a Biblia kikerüljön ebből az elnyomott helyzetéből, ebből az ismeretlenségből. És ezek után én csak azt szeretném feltvetni, hogy vajon miért érdemes nekünk erről gondolkodni? Mi ennek az aktualitása a mi napjainkban? Én azt gondolom, hogy mi már közel vagyunk ahhoz, hogy úgy gondolkozzunk, hogy még egyszer ilyen nem lesz. Hogy, bocsánat, csúnyán fejezem ki egy kicsit, de talán azt gondoljuk magunkban, hogy ebben a mi világunkban, ahol az emberek gondolkozásmódja annyira megváltozott, itt már az Isten se tud még egyszer világosságot gyújtani, úgy, hogy a Biblia a közfigyelem tárgya legyen, és ezt a hatalmas munkáját el tudja végezni. Hogy az ember tényleg kétségtelenül rengeteg dolog csüggeszti. Ha látjuk, hogy a fogyasztói társadalom mit művelt az emberekből, hogy az összes gondolkodásuk és erejük a pénzkereset, és ezt nem megrovóan mondom, ez egy sodró áradat, és a pénzkereset és a fogyasztás körül forog. Vagy én például rendkívül szomorúan szoktam figyelni, ha bemegyek egy újságos bódébe újságot venni, valamikor rendszerint sietek, de azért odafigyelek, vagy várok egy-két percet, miket vásárolnak az emberek? Bulvárlapokat. Van, aki olyan mennyiségben vásárolja, nem tudom, erre nem sajnálják a pénzt sem, sorolja az újságosnak, és mondja sorba, és egy egész kis köteget vesz belőlük, és ezen a szellemi táplálékon fog élni egész héten. Emlékszem, mikor egyszer a rehabilitációs táborunkba került, egyébként egy doktornő volt, és szinte pánikszerűen mondta, hogy ezen a világ háta mögötti helyen, ugye ez Törökkopányban volt, hát ő hogy jut hozzá a Blikhez? Mert hát az el se tudja képzelni, hogy neki reggel nincs ott a Blik. Hát valóságos függősége volt a Bliktől. Úgyhogy gondolkozzunk el ezen. A másoknál pedig ugye azt mondjuk, hogy még azt se olvassa. Egyszerűen elfelejtik az emberek a betűt, csak az átfutó képi információk, az ellenőrizhetetlen mindenféle dolog árad rájuk. Hát elvész a gondolkodás kultúrája, és akkor azt kérdezzük, lehetséges, még egyszer ebben a világban lesz egy ilyen csoda, hogy Isten szól, világosság, sötétségből világosság ragyogjon. Mert ha sötétség volt akkor, talán még mélyebb a sötétség, mondja, azt hiszem nyugodtan lehet mondani, még mélyebb a sötétség. Hát mikor járt Barth Károly Magyarországon, nagyon régen volt, lassan 100 éve, 1936-ban, és Budapesten felolvasásokat tartott, és akkor Reményik Sándor írt egy verset ezzel kapcsolatban, az a cím, hogy elkéstetek vele, és ebben a versben azt írja, rajtam nem segít a ti Bartotok, süket fülembe hogy jusson bele, mi nektek most régi új mérték, ahhoz nemzedékekből veszett ki az érzék. Döbbenetes sorok voltak, ugyanis Barth Károly azt hirdette, hogy vissza az igéhez. Megpróbálta a 20. század elején egy kicsit visszatérni a reformáció szelleméhez. És aki maga is pap családból származott, egyébként tőzsgyökeres papi dinasztiából, hogy így mondjam, azt írta Reményik Sándor, én másfajta teológián nőttem föl, és az én süket szívembe ez nem tud belejutni, ami nektek most régi új mérték, ahhoz már nemzedékekből veszett ki az érzék. És ma nem így van. Mi is elcsüggette, mondjuk, ehhez már nemzedékekből veszett ki az érzék. Csütörtökön tartottam valahol előadást egy művelődési házban, ott volt egy nyugalmazott református lelkész, és a felesége mondja nekem, hogy a férje azért adta föl korán, mert elkeserítette, hogy a gyülekezetében az embereket minden érdekli, csak éppen a Biblia nem. Ugye ez egy szívfájdító dolog. És ismétlem, ilyenkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez nem lehetséges. De én szeretném emlékeztetni rá, hogy hogy is hangzott az az első ige, amit felolvastunk, aki valamikor szólt, fizikai értelemben sötétségből ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ehhez teremtő hatalom kell, de a teremtő hatalomnak minden lehetséges. És én hadd olvassak fel a Biblia Jézus eljövetele előtti időre, az emberi történelem végső szakaszára vonatkozó jövendüléseiből két kis rövid részletet, ahol azt olvassuk, hogy ez a csoda bizony ismétlődni fog, akármilyen hihetetlen. A 16. században is hihetetlen volt. Ezt a falat úgy látszott, soha senki áttörni nem tudja. Ez egy olyan szilárd rendszer volt a középkornak a rendszere minden szempontból. Olvasnám Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből a következőket. Tehát Ézsaiás próféta második fejezetéből. Így hangzik. A második verstől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek fölötte, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Azt olvassuk, hogy az Úrnak beszéde még egyszer érdekelni fog tömegeket, és hogy özölleni fognak hozzá népek. De ugyancsak Ézsaiás könyvéből egy másik szakaszt is olvasnék, Ézsaiás könyve 60. fejezetéből, ami még a világosság fogalmát is alkalmazza. Így kezdődik. Isten népét szólítja meg így a próféta. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Az eredeti héber szöveg úgy hangzik, hogy eljött világításod ideje, mert az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És megint figyeljünk. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. És ha még mindig hitetlenkednénk, hogy hát ma még mélyebb sötétség van, tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, ilyen még egyszer nem lesz. Akkor hadd olvassam a 22. verset, Isten ezt ígéri. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. És a biztosíték, én az Úr idején hamar megteszem azt. Ez történt a 16. században. Az Úr szólt, sötétségből világosság ragyogjon, és úgy lett. És ezt még egyszer meg fogja tenni. Az egyik legszebb ígéret erre vonatkozóan, ami nekem mindig melengeti a szívemet, amikor kesergek, hogy ma már nem lehet megkülönböztetni szinte egymástól hazugságot, igazságot, és akkora rettenetes a keveredés minden szinten és minden területen, akkor olvasom Hóseás könyvében, hogy az Isten az igazság esőjét adja még egyszer erre a világra. A Szentléleknek egy újbóli kiárasztásával az igazság esőjét adja. Tehát akár ezt a képet vesszük, hogy a sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de mégis feltámad az Istennek a dicsősége. Akár ezt a másik képet, hogy az igazság esőjét adja a világra. Itt az isteni megerősítő ígéret. Én az Úr idején hamar megteszem azt. És ezért merítsünk reményt, bátorságot a 16. századi reformáció történetéből, és csodálatos hatékonyságából és teljesítményéből. Amen.
Reformációs megemlékezésünk lezárásaként két Luther éneket fogunk énekelni. Az első a 285-ös számú énekünk, és ennek az éneknek az első, a második és a negyedik versét énekeljük el. Tehát a 285-ös számú ének, és az első, második és negyedik versét fogjuk énekelni.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy megemlékezhettünk ezekről a régiekről, akik akár életük áldozásával készek voltak arra, hogy áttörjék azt a bizonyos falat, és hogy csak a te ígéd végre az emberek szem elé kerüljön, végre megszólítsa az embereket, és sokan legyenek, akik ebben a hasonlíthatatlan kincset felfedezik, amiért aztán ők is készek mindent odaadni. Urunk, mi olyan semminek érezzük magunkat, olyan nagyon lelkileg szegény, gyenge, erőtlen nemzedéknek látjuk magunkat ezekhez a régiekhez képest, akik pedig sokkal nagyobb barbárságok és nehézségek között éltek. Urunk, mi szívünkből könyörgünk Te hozzád, hogy add nekünk ezeknek a régi hívőknek a tiszta gondolkozását, az erős lelkét és az áldozatkészségét. Urunk, tudjuk, hogy az emberi történelemnek ebben a kritikus időszakában, amikor tényleg sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, még egyszer világosságnak kell felragyogni. És kérünk Téged, készíts arra, hogy eszközeid lehessünk ebben. Könyörgünk Te hozzád, hogy adj hitet mindenek előtt nekünk. Segíts, hogy soha ne mondjuk azt, hogy most már a Te igéd világossága, az csak egy kis pislákoló gyertyaláng marad egyes helyeken, hanem az még egyszer a gyertyatartóba kell, hogy kerüljön, hogy fényjék sokaknak, fényjék az egész világon. Urunk, hallgasd meg, kérünk imánkat, erősítsd meg ebben a mi hitünket, és add, hogy míg ez az idő eljön, amikor Te megint szólsz, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és a maga idején hamar megcselekszed ezt, adj addig nekünk kitartást, amikor sokszor küzdelmek között, nehézségek között fenn kell tartani a Te igédet, mint élő igét, és továbbadni, csak úgy tűnik sokszor csak egyeseknek, akiknek még fülük van hozzá. De köszönjük, Urunk, hogy a Te irgalmad megígérte, és bizonyára be is teljesíted, hogy a tévedések, tévejgések sötétjében még egyszer fel fog ragyogni a Te igéd világossága. Urunk, kérünk, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat, és add, hogy a Te igédet, amelyet mi szabadon forgathatunk, megbecsüljük sokkal jobban, mint ahogyan eddig tettük. Adj égő szomjúságot, hogy azt kutassuk, és vágyat a szívünkbe, hogy kövessük is. Kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.
Távozás előtt egy másik szép Luther éneket, a 305-ös éneket keressük ki, és ennek mindhárom versét énekeljük el. Tehát a 305-ös számú ének mindhárom versét.
Mielőtt elbúcsúznánk egymástól, kérjük, hogy még egy pillanatra foglaljunk helyet, mert egy esti ima eléneklésével szeretne az énekkar elbúcsúzni tőlünk.